Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ezekben a napokban az 1848-as szabadságharc eseményeiről emlékezünk meg, és jó dolog az, ha nem csak megemlékezünk a rég múltról, hanem megpróbálunk abból a magunk számára mindig tanulságokat is szerezni és levonni. Egy dolgot helyezek a testvérek szívére, amit 175 évvel ezelőtt a mi magyar testvéreink megértettek, és úgy látszik nem csak a mi magyar testvéreink, hanem szerte Európában a népek hasonlóan kiki magára vonatkoztatva. Ez pedig az volt, hogy magyarnak lenni csak magyarul lehet. Magyarnak lenni nem lehet németül, nem lehet osztrákul, magyarnak lenni csak magyarul lehet, és erre rájött Európa többi népe is, hogy a saját nemzetiségüket csak maguk őrizhetik meg. Hát Isten segítsen meg bennünket, hogy ezt mi is értsük, és egyre jobban komolyan vegyük, hiszen ma nem akarják azt nagyon sokan, hogy mi magyarok legyünk, azt meg végképp nem akarják, hogy magyarul legyünk magyarok. Támogassuk, szeressük azokat, és legyünk mi magunk is ilyenek, akik magyarul akarunk magyarok lenni. A szózatot énekeljük most Isten tiszteletünk kezdetén. Testvérek. Nagy szeretettel köszöntöm, köszöntjük a testvéreket Isten tiszteletünkön. Akik még nem tették meg, azoktól azt kérjük, hogy a mobiltelefonunkat kapcsoljuk ki, vagy némítsuk le az Isten tisztelet idejére. Nagy szeretettel testvéreket elkövetkezendő gyülekezeti alkalmainkra. Vetően csütörtökön este 7 órakor tartunk a nőtestvérek számára női órát. Pénteken reggel YouTube csatornánkon napi igemagyarázatot teszünk közzé. 9:30 órai kezdettel babamama kört tartunk, majd délután 4 és 5 órai kezdettel a konfirmandus testvéreket hívjuk konfirmációs órára. Jövő vasárnap, ha az Úr engedi és élünk, 9:30 órai kezdettel ima közösséget tartunk, fél tíz órai kezdett el pedig Isten tiszteletet. Szeretettel hirdettem a testvéreknek, ahogyan ezt hirdettem már a múlt vasárnap is, hogy a mai Isten tiszteletünket követően itt a gyülekezeti termünkben egy pohár teja és egy némi kis sütemény mellett ismerkedünk, módunk van arra, hogy beszélgessünk egymással, kérdezgessünk. Szeretettel invitáljuk a testvéreket arra, hogy maradjunk itt együtt az Isten tisztelet után, akik csak megtehetjük. Fiataloknak jelzem, amit ők már maguk között leleveleztek, de hát ha nem jutott el valakihez, hogy a mai ifjúsági óra kivételesen elmarad. Szeretettel hirdetem továbbra is gyülekezeti csendes hetünket. Minden tudnivalót a gyülekezeti csendes héttel kapcsolatban a fali újságon elhelyeztünk, és ezen felül Korompai Gábor és Áj Márta testvéreink állnak a testvérek rendelkezésére. A jelentkezést kérjük, hogy mi hamarabb ejtsük meg és tegyük meg. Mivel esedékes a szövényi jövedelemadó bevallás vagy jóváhagyás ideje, ezért arra emlékeztetjük a testvéreket, hogy lehetőségünk van adónk 1%-ának, meg egy másik 1%-ának a felajánlására, és szeretnénk, ha ezt a testvérek megtennék, úgy a Református Egyház, mint a gyülekezetet támogató alapítvány, a Békásmegyeri lakótelep templomépítése alapítvány javára. Az adó számaink a honlapunkon mind fönt vannak, illetve az alapítvány honlapján is megtalálhatóak, de itt is tudunk ebben segíteni a presbiteri asztalnál. Végezetül azt hirdetem a testvéreknek, hogy ma és az elkövetkezendő vasárnap az iratterjesztésünkben található könyvek és minden, amit árulunk, 10%-os kedvezménnyel vásárolható meg. Szeretettel ajánljuk a testvérek figyelmébe ezt a kivételes és jó lehetőséget. Az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őriző pásztora továbbra is, ő igazgasson bennünket, vezessen bennünket az ő útjain. Kedves testvérek, ahogy minden úrnapon, most is hitvallásunkból, egyházunk hitvallásából, a Heidelbergi KT-ból hallunk egy részletet. Hitvallásunk 11. úrnapjának kérdéseit és feleleteit Fischer Péter presbiter testvérünk olvassa közöttünk. Akik itt vannak folyamatosan, azok tudják, hogy most az apostoli hitvallás tételeit magyarázza éppen a hitvallásunk, és azok közül is, tehát a hiszek egy tételei közül is, azokat a tételeket, amelyeket a Fiú Istenről, azaz az Úr Jézus Krisztusról vallunk ebben a hitvallásban.
Miért nevezzük Isten fiát Jézusnak, azaz üdvözítőnek? Azért, mert bűneinkből ő szabadít meg minket az üdvösségre, és mert semmilyen üdvösség másban nem keresendő, se nem található. Hisznek-e azok is az egyedül üdvözítő Jézusban, akik üdvösségüket a szenteknél, önmaguknál, vagy másut keresik? Nem. Sőt, valójában megtagadják az egyetlen üdvözítőt és megváltót, Jézust, noha dicsekszenek ő vele. Mert vagy Jézus nem tökéletes megváltó, hogy akik ezt a megváltót igaz hittel elfogadják, azoknak mindent ő benne kell megtalálniuk, ami üdvösségükre nézve szükséges.
Gyertek, kedves testvéreim, most helyünkről fennállva csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, ezen az úrnapon is megemlékezünk a te feltámadásodról, a te győzelmedről, amely által megszabadítottál bennünket az ördög hatalmából, a bűnnek hatalmából. Köszönjük te neked, hogy ismerjük ezt a drága hírt, az örömhírt, az evangéliumot, mi bűnösök, akik bűneink miatt szenvedünk, akiket bűneik kárhoztatnak. Köszönjük te neked mindazokat, akik hirdették nekünk azt, hogy van szabadulás te általad és te benned, Úr Jézus Krisztus. És nem is szeretnénk mást hirdetni és mást továbbadni ebben a bűnös világban, csak ezt a drága öröm üzenetet, csánatot szereztél, tehát, de azt vissza szeretetébe, és miénk lehet mindaz, amit ősszüleink, Ádám és Éva elvesztettek, mindaz, aminek vanok, betegek, köszönjük neked, hogy ma is úgy vidámítod, boldogítod az evangéliumot, a te igédet, prédikáltatod nekünk, kérünk magunkat teljességgel odaadni arra, hogy értsük gaidat, mindazokat, amelyeket te felfedtél előttünk. Tisztogasd életünket, legyél itt közöttünk, óvjál és védjél meg az ördögnek minden támadásától, és a te kegyelmedet, mennyei édesatyánk, a te fiadért, Jézus Krisztusért, közöld mi velünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és heti zsoltárunk verseiből énekeljünk most, a 19. zsoltárunkat keressük ki, és a 19. zsoltárunkból fogjuk énekelni az első verset, a 4., valamint a 6. verset. 1, 4, 6 verseket a 19. zsoltárból, az egek beszélik, és nyilván hirdetik az Úrnak erejét.
Az egek beszélik, és nyilván hirdetik az Úrnak erejét. Az ég mennyezeti szépen kijelenti kezének munkáit. A napok egymásnak tudományt mutatnak az ő bölcsességéről. De egyé a másének beszél az Istennek ő nagy dicsőségéről. Az Isten törvénye tiszta ő beszéde, lelkeket megtérít. Hűség bizonysága kisdedeket abba bölcsességre tanít. Ő parancsolati igazak mondási, még szívet vigasztalnak. Minden ő törvényi, tiszták szent beszédé, szemet világosítnak. Aki szolgál néked, tanul uram tőled, nagy jó tanulságot, és ha azt megtartja, jól lészen ő dolga, mert veszen jótalmat. Ki tudna bűnének számát esetének, és ki gondolhatná meg. én sok bűneimet, titkos vétkeimet, Uram, nékem bocsásd meg.
Kedves testvéreim, hallgassuk Istennek igéjét, úgy, ahogy írva van az kijelölt újszövetségi szakaszunkban, Lukács evangéliumának 22. fejezetében. Lukács evangéliumának 22. fejezetében, az első 6 versben a következőket találjuk megírva. Közeledett a kovásztalan kenyerek ünnepe, amelyet páskának hívnak. A főpapok és az írástudók keresték a módját, hogyan öljék meg őt, mert féltek a néptől. Bement pedig a sátán Júdásba, akit Iskáriótesnek hívnak, és a 12-höz tartozott, és elment, megbeszélte a főpapokkal és a templom őrség vezetőivel, hogyan adja őt a kezükre. Azok örültek, és megegyeztek, hogy pénzt adnak neki, ő pedig megígérte, hogy keres egy jó alkalmat, amikor a tömeg tudta nélkül a kezükbe juttathatja. Kedves testvéreim, egyházi rendünk szerint a böjti időszak 3. úrnapja van ma. Az imént olvasott bibliai szakasz által ezen az úrnapon Isten arra hív és tanít bennünket, hogy életünk teljen be az Úr Jézus Krisztussal. Ha ugyanis ez nem történik meg, akkor kiszolgáltatottak maradunk, a bűn uralmának, a sátánnak és a halálnak maradunk és leszünk a rabjai. Azonban mindettől megmenekülhetünk, ha betölti szívünket és életünket Jézus Krisztus és a felé való háládatos szeretet. A mai szakaszban arról olvasunk, hogy Jézus ellen két fronton indul és nyílik merénylet. Ugyan csodálkozunk azon, hogy a főpapok és írástudók Jézus életére törnek, de ha megismerjük Jézus tanításait, akkor elkezdjük érteni, hogy mi hajtotta a főpapokat és az írástudókat erre a cselekedetre. Ezek az emberek sértett embereknek érezték magukat, ugyanis arra számítottak, hogy Jézus majd nagy figyelemre méltatja őket, mint akik a nép vallási vezetői, sőt, nem csak figyelemre méltatja őket, hanem igényelni fogja segítségüket népe megváltásához. Mivel ez nem történt meg, Jézus nem szaladt hozzájuk, nem kérte a segítségüket, sőt, kritizálta és leleplezte hamis gondolataikat Istenről, valamint felfedte képmutató életvitelüket is. Nos, ezek az emberek meggyűlölték Jézust, nem is akárhogyan, hanem ahogy hallottátok, halálos gyűlölettel. Szóval megdöbbenünk a vallási vezetők viselkedésén, elhatározásán, de mégis képesek vagyunk megérteni az ő indulataikat. Azért vagyunk képesek megérteni az ő indulataikat, mert ezek az indulatok azt gondolom, hogy ismerősek nekünk is. Nézzünk testvérek csak magunkba, ha már böjti időszak van, ne spóroljuk ezt meg. mi magunk is könnyen válunk hozzájuk hasonlóvá, azokkal az emberekkel szemben, akik nem számolnak velünk olyan ügyekben, amelyekről azt gondoljuk, hogy nélkülünk kivitelezhetetlenek. Jaj, nagyon meg tudunk ám sértődni, és rögtön készek is vagyunk a bosszúra, ha valaki nem méltat bennünket olyan mértékben, ahogyan mi azt elvárnánk. Mindjárt kígyót és békát szórunk a másikra. Hát ez a lelkület volt a főpapokba, az írástudókba, meg a farizeusokba is. Könnyebben értjük meg őket. Egy kicsit a magunk életét is megvizsgáljuk. Mert mi is olyanok vagyunk csak, mint ők. De a Jézus elleni merényletnek van egy másik szála is. Ez ugyan egyszemélyes szál, de sokkal összetettebb az előzőnél. Ez Júdás, és az bement pedig valóság volt. Pontosan azért jelenti ki a lélek, hogy ezáltal megértsük azt, ami történt. Mert egyébként értetlenek lennénk Júdással és az ő cselekedetével kapcsolatosan. Júdás Iskáriótes, ahogy itt Lukács kifejezetten elmondja ezt, bár tudjuk, akik olvassuk az ő evangéliumát, de Lukács itt kifejezetten újra említést tesz arról, hogy a 12 tanítvány egyike volt. Jézus még szolgálata kezdetén választotta ki sokak közül 11 másik férfiúval arra, hogy ők mindig Jézussal legyenek. Júdás a 12 tanítvány között bizalmat kapott, egy bizalmi beosztást is kapott, ugyanis ő kezelte a tanítványi sereg pénzügyeit. Júdás is ott volt Jézus minden tanításánál, ott volt Jézus minden csodájánál, de többet is mondok, ő is ott volt azok között, akiket Jézus kiküldött, és akik küldetésükhöz Jézustól mennyei erőt kaptak. Júdás Jézus mellett 3 esztendőn keresztül folyamatosan kapott és tapasztalt. Ha nem lenne itt ez a 3. vers, ha nem jelentené ki nekünk a Szentlélek, amit kijelent, akkor testvérek, nem értenénk egyáltalán, hogy ezután a 3 év után Júdás miért adta magát arra, hogy a Jézus ellen elkövetett merénylet egyik résztvevője legyen. A lélek jelenti ki nekünk, és ő avat bennünket be ebbe a titokba, amikor azt mondja, bement pedig a sátán Júdásba. Nyilvánvalóan sok kérdésünk van ezzel kapcsolatosan, de az idő rövidsége miatt tegyük fel a legfontosabb kérdést, testvérek. Hogyan történhetett ez meg? Hogyan történhetett ez meg? Hogyan ejthette rabul a sátán Júdást? Adjuk meg erre a kérdésünkre a legalapvetőbb választ is, testvérek. Júdás nem volt betelve Jézussal. Azt olvassuk, így jelenti ki a lélek, hogy bement a sátán Júdásba. Hogyan történhetett ez meg? Úgy, hogy Júdás nem volt betelve Jézussal. Abból, amit itt olvasunk, az derül ki számunkra, hogy Júdás szíve üres volt Jézus mellett. Egy másik képpel ezt úgy írnám le, hogy Júdás szíve őrizetlen volt Jézus mellett. Hiába volt már Jézussal 3 éve, hiába hallgatta Jézust, hiába látott és tapasztalt személyesen is annyi mindent, a szíve üres maradt, nem telt be Jézussal. Arra bátorítom a testvéreket, hogy menjünk most még tovább, és tegyük fel azt a kérdést is, hogy vajon miért nem telt be Júdás szíve Jézussal? Mi volt ennek az oka? És erre is adjuk meg a választ. Nyilvánvalóan azért nem telt ő meg Jézussal, mert elégedetlen volt. Elégedetlen volt. Júdásnak nem volt elég, amit személyesen Jézustól nyert. Júdásnak nem volt elég, amit Jézus mellett nyert. Júdás mást is akart. Olyat is akart, amit Jézus úgy látszott, hogy nem ad meg neki, és nem fog megadni neki. Ha keressük ezt, akkor oda lyukadunk ki, így próbáltam megfogalmazni, Júdás elégedetlen volt Jézus mellett a társadalmi helyzetével. Hadd mondjam így, és akkor ezt még jobban meg fogjuk érteni. Júdás nagyon szerette volna Jézust Jeruzsálem trónján látni. Azon a trónon, ahol Heródes ücsörgött abban az időben. És Júdás nagyon szerette volna nem csak Jézust látni ezen a trónon, hanem még jobban szerette volna magát ott látni Jézus mellett szorosan. De egyre jobban értette, hogy erre nem fog sor kerülni. Ez fájt neki, mert annál, amit addig kapott Jézustól, azt sokkal többre tartotta, és sokkal többre értékelte volna, ha Jézus trónra ül, és ő ott lehet szorosan mellette. Elégedetlensége, tehát nem, hogy közelebb vitte volna Júdást Jézushoz, hanem egyenesen elragadta őt Jézustól. A szíve nem telt be Jézussal, őrizetlen és üres volt. Júdás szíve olyan volt, testvérek, mint egy lakatlan ház kitárt ajtóval. Így mondja a lélek, bement pedig a sátán Júdásba. Ezért és így volt ez lehetséges. Így lett Jézus az, Júdás az, akit Jézus bizalmába fogadott, így lett Júdás Jézus merénylője. A sátán bement a szívébe, mert a sátán nem barátja Jézusnak. Nem kell ezt különösebben bizonygatni, csak komolyan kéne nekünk ezt végrevenni. Képes volt a sátán ott a pusztában ilyen képet mutatni magáról Jézusnak, mint a barátja lenne, de kiderült, hogy Jézus ismeri a sátánt, tudja pontosan, hogy ki a sátán, És tudta, hogy annak ellenére, amit a sátán ott a pusztában mutat Jézusnak, ősi ellensége. Jézus úgy beszél a tanításaiban a maga világáról, mint ami világosság. A sátán világáról meg úgy beszél, mint ami sötétség. Azt mondja Jézus, azt tanítja, hogy a kettőnek, a világosságnak és a sötétségnek semmi köze egymáshoz. Nem hogy barátság, hanem ellenségeskedés van közöttük. Jézus nagyon világosan beszél és tanít arról, hogy nincsen szürkeség. Vagy világosság van, vagy sötétség. Magyarán Jézus azt mondja, hogy nincsen semlegesség. Mindezt komolyan kell vennünk, mert ez ugyan láthatatlan, de valóságos dolog, amivel mindenkinek számolnia kell, testvérek. Júdás szíve nem telt be Jézussal, nem telt be a világossággal, olyan volt, mint egy üres, nyitott ajtajú ház, és mit olvasunk? Bement a sátán Júdás szívébe. Nem akadályozta ebben senki és semmi. Próbáljuk megérteni azt, hogy Júdás miért tette azt, amit tett. Hogyan fordulhatott elő, hogy 3 év után, amiben olyan sok dolgot nyert, látott, tapasztalt Júdás, erre adta magát. Remélem, kezdjük kicsit érteni. Vegyük csak sorra. Lehet úgy Jézus mellett lenni, hogy az ember szíve nem telik be Jézussal. Jézushoz közel lenni nagyon jó. A világ legcsodálatosabb dolga Jézushoz közel lenni. De lehet úgy Jézushoz közel lenni, testvérek, hogy az ember szíve mégsem telik be Jézussal. Ez a legveszélyesebb élethelyzet, mert ahogy most megértettük, akinek a szíve nem telik be Jézussal, annak a szíve és az élete kiszolgáltatott. Annak az embernek nem telik be a szíve Jézussal, aki nem magát adja Jézusnak, hanem Jézust akarja a magáévá tenni. Furcsa dolog ez, amit mondok, érdemes talán elgondolkoznunk rajta. Annak a szíve nem telik be Jézussal, aki nem magát adja Jézusnak, hanem Jézust akarja a magáévá tenni. A két dolog között óriási különbség van, testvérek. Aki nem adja magát Jézus céljaira, az az, aki nem adja magát Jézusnak. Aki a maga céljait akarja Jézussal megvalósítani, az az ember az, aki Jézust akarja a magáévá tenni. Mondhatom máshogyan is. Jézussal betelni annyit jelent, hogy az ember odaadja magát Jézus szolgálatára. Jézussal nem betelni azt jelenti, hogy meginvitálom Jézust, hogy szolgáljon engem. Az egyik verzióban Jézus az Úr, és én vagyok a szolga, a másik verzióban meg én vagyok az Úr a háznál, és Jézus Krisztus a szolga. Akinek nem az az igazi érték, hogy minden Jézus köré rendeződik, az még nem telt be Jézussal. Sokan vannak, akik értéknek tartják Jézust, egészen addig, amíg Jézus igazodik hozzájuk. Amíg Jézus jól szolgálja őket. Azt mondtam, az a legveszélyesebb élethelyzet, amikor valaki ott van Jézus közelében, kapcsolatban is van Jézussal, látja, hallja, beszélgetnek is egymással, csak nem helyes viszonyban. Mert a viszony nem úgy zajlik, hogy én odaadtam magam Jézusnak, hanem úgy, hogy Jézust hívtam meg arra, hogy szolgáljon engem. Testvérek, az ilyen ember Jézus közelében ma is olyan, mint egy üres ház, nyitott ajtóval. Hadd mondjam így, az ilyen ember egy felhívás keringőre magának a sátánnak. Ő pedig nem szokta kihagyni az ilyesmit. De ahol ő megjelenik, ahol a sátán beférkőzik és uralmat vesz egy szívbe, testvérek, ott mindig arat a halál. Tessék elolvasni majd a folytatásban Júdás élettörténetének a végét, ami nem nyúlt már innen messzire. Már csak napjai voltak hátra Júdásnak, ő még nem tudta, de amikor az ő halál, és végzett a sátán Júdással is. Ugye olvassuk róla, amikor hírét vette Jézus halál hírének, akkor elment és fölakasztotta magát. Az ördög meghívható egy keringőre tudatlanul is, de aki összekapaszkodik az ördöggel, az vegye tudomásul azt, hogy az ördög azt fogja adni, ami ő maga. Ami ő maga. Az ördög nem ad jót az embernek, mert az ördög maga a halál. Nem a halál az ördög, hanem az ördög maga a halál. Ahol megjelenik. Amikor egy ember életében uralmat vesz, ott arat a halál. Ott csak kín van, szenvedés van, gyötrődés és végül kárhozat. Testvérem, a böjt különös alkalmat ad arra, hogy számot vessél azzal, hogy beteltél-e Jézussal. Hogy vagy te Jézus közelébe? Beteltél vele? Mert itt vagy, a közelében vagy. Aki eljön, az Úr Jézus közelébe jön. Akik beteltünk vele, ezért szeretünk itt lenni, a közösségben is. Mert látjuk egymást, és látjuk a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Mi szeretünk itt lenni. De úgy is itt lehet lenni, testvérek, hogy csak a közelébe jövünk Jézusnak. Az is jó állapot. Higgyék el, testvérek, a legjobb dolgot tették azok, akik Jézus korában fölhagytak a napi tevékenységeik, és oda mentek Jézus közelébe. A legjobb dolgot tették, de nem eleget tettek. Jézus közelében jó lenni. Jó, hogy itt vagy. Jó, hogy hallod. Jó, hogy tapasztalod a csodáit. Akik ide jöttök, jusson ezetekbe mindig, amikor felkapaszkodtok erre a dombra. Hogy ez a templom nem volt mindig itt. És az, hogy ez a templom itt lehet, az az Úr Jézus Krisztus csodája. Az ő munkája. Sok mindent megtett azért, hogy itt lehessen. Történelmet változtatott és írt át a mi nemzetünk életébe. Embereket ragadott meg, mikor ők még a maguk útját járták, és fogalmuk se volt róla, hogy egyszer templomot kell majd építsenek. Isten megnyitott embereket adakozásra, gondolatokat adott embereknek. Amikor ide jövünk ebbe a templomba, jusson eszünkbe minden úrnapon, testvérek, az, hogy ez az Úr Jézus Krisztus csodája. Itt vagy és látod, bejössz bele, hallgatod Jézus Krisztus, talán még beszélsz is hozzá, amikor imádkozol. A szádból jönnek az énekek, dicsőíted őt. Ott vagy körülötte, de hadd kérdezzelek meg újra és újra, testvérem, hogy beteltél-e Jézus Krisztussal? És ne menj el addig, és ne nyugodjál addig, amíg nem tudod erre a kérdésre a választ. Beteltél-e már Jézus Krisztussal? Honnan lehet tudni azt, hogy az ember betelt Jézus Krisztussal? Ki mondhatja el, hogy ő betelt Jézus Krisztussal? Mikor nyugodhatok meg? Hát testvérek, hívjuk segítségül a Szentírást. Jézus Krisztus is a segítségünkre siet, mert amikor tanította az őt hallgatókat, akkor mondott egyszer egy ilyet, amivel telve a szív, azt szólja a száj. Lukács 6:45-ben elolvashatja mindenki. Jézus azt mondta, hogy amivel telve van a szívünk, azt szólja a mi szánk. Testvérek, a beszédünkből kiderül, hogy mivel vagyunk betelve. Mondhatom így is, hogy a beszédünk elárulja azt, hogy Jézussal vagyunk-e betelve, vagy valami mással vagyunk betelve. De hadd mondjam így, hogy csak azzal lehetünk betelve, amit el is fogyasztunk. Amit a magunkévá teszünk. Lehet az ige asztalához jönni jelképesen, és lehet azt mondani, hogy hát én ebből nem eszek. Itt van, de ebből én nem kérek. Amíg nem telünk be, testvérek, amíg nem fogadjuk be az életünkbe, a szívünkbe az igét, addig nem tudunk betelni Jézussal. És ha nem szól a mi beszédünk Jézusról, nem azt jelenti, hogy tücsöknek, bogárnak beszélünk Jézusról, és Jézus nevét emlegetjük, ez egy életszemléletet jelent, betelni Jézussal, szív szerint, és szólni őt. Szóval, amíg ez nem történik meg, addig mi nem teltünk be vele. Nem teltünk be vele. Amíg nekünk az életünk dolgai kapcsán, mindazon dolgokban, amiken keresztül megyünk, a személyes magánéletünkben, a történelmünkben, ezekben a napokban, amíg nekünk eszünkbe sem jut Jézus Krisztus, testvérek, addig legyünk bátrak kimondani azt, hogy még nem teltünk be Jézussal. Addig nem teltünk be vele. Amíg a szánkból az aggodalom folyik, amíg a szánkból a rágalom folyik, addig azzal van tele a mi szívünk. Aggodalommal, haraggal. Az meg nem Jézus. Az nem Jézus. Mivel van tele a szíved? Beteltél-e már Jézus Krisztussal? Az ige és a közösség nélkül nem lehet Jézussal betelni, testvérek. Aki ezeken spórol, az vegye tudomásul, hogy üres marad a szíve, és akinek üres a szíve, az kiszolgáltatott. Aki nem engedi magához közel Jézust, aki nem fogadja be a szívébe, aki nem nyílik meg Jézusnak, akit nem tölthet be Jézus, az nem fogja soha megérteni Jézusnak azt a mondatát, hogy semmi felől ne aggodalmaskodjatok. Jézus azt mondta a tanítványainak, semmi felől ne aggodalmaskodjatok. Amíg nem tölt be engem Jézus, addig ez egy szép mondat. Amikor betelt a szívem Jézussal, testvérek, akkor az életem arról beszél, hogy nem aggodalmaskodok. Akkor akik találkoznak velem, nem egy sopánkodó, jajgató emberrel találkoznak, hanem egy olyan emberrel, akinek van nyugodalma, békessége, meg reménysége. Aki nem aggodalmaskodik. Könnyű az ilyen embert észrevenni. Egy olyan világba, ahol mindenkiben aggodalmak vannak, és félelmekkel vannak teli. Ha az ige nem kerül be a szívünkbe, testvérek, akkor nem vagyunk még megtelve Jézussal. Csak a közelében vagyunk. Mert amivel telve a szív, azt szólja a száj. Amennyire beteltél Jézussal, annyiban szól róla a te életed és beszéded. Hadd mondjam így, amikor Jézussal betelik egy szív, az olyanná válik, mint egy erős bástya. Érik és érhetik támadások, de az erős bástya kiállja ezeket. És a bástya azért is jó, mert arról messzire is el lehet látni. A Jézussal betelt szív, a Jézussal és Jézusban elégedett szív, testvérek, biztos védelem és boldog reménység. Erős bástya. Akinek a szíve betelt, Jézus az messzire lát. Nem holnapig lát, meg ma estig, hanem lát még a halálon túlra is. Ezt a látást nem kapja meg más, csak aki betelik Jézussal, testvérek. Aki csak Jézus közelében van, az általában nem lát tovább a halálnál. Az itt akar jól járni, most akar jól járni, most akar ugyanúgy, mint Júdás, most akar élni. Akik beteltünk Jézussal, mi az élet kifejezés alatt egy sokkal nagyobb dolgot értünk. És látjuk és tudjuk, hogy az életnek egy nagyon picurka, elhanyagolhatatlan, porszemnyi, mikroszkópikus része az, amit itt a Földön megélünk. És az életnek a lényege, a döntő része az, ami most még láthatatlan számunkra. Akik Jézussal beteltünk, ő benne az erős bástyában, messzire látunk. Van perspektívánk. Miért? Azért, mert Jézus él. Mert Jézus él, testvérek. Mert föltámadott a halálból. És azt mondja, hogy aki betelik ő vele, az ugyanúgy élni fog, mint ő. És ennél még külön dolgot is mond. Azt mondja Jézus, hogy ott fog élni, ahol ő. Ott fog élni. Drága testvéreim, akinek nincs Jézus a szívében, az csak egy földszintes házikó, amelynek nyitva az ajtaja, és az ördög úgy jár be, ki úgy pusztít, ahogyan sokszor ezt a migránsok teszik itt az ország határon túl. Az ördögnek semmi nem drága. És csak adja magát, azt adja, amit tud, a halált, a keserűséget, a bajt, de amikor valaki Jézussal telik meg, akkor Jézusból is azt kapja, ami maga Jézus, az életet. Senkitől jobbat és többet nem kaphatunk, testvérek, mint Jézustól. Jézus azt mondja, nincs nagyobb szeretet senkiben annál, mintha életét adja az ő fele barátjáért. Jézus az életét adta, érted. Önmagát adta, érted. Nincs ennél nagyobb szeretet. Senkitől többet ennél nem kaphatsz. Arra bátorítom a testvéreket, hogy ne maradjunk nyitott ház. Akkor, amikor erős bástyákká is lehetnénk. Ne maradj nyitott ház. Itt vagy, jól tetted, hogy eljöttél, de ne menj el úgy, hogy a te szíved nem telik meg Jézussal. Hogy nem telsz meg az igével, és nem teszed meg ezt napról napra, hogy majd róla szóljon az életed, hogy az életed ezentúl ne arról szóljon, hogy Jézus hogy szolgált ki, vagy hogy nem szolgált ki téged, hanem szólhasson arról az életed, hogy te szolgálod Jézust. Teljünk így be vele, és ne nyugodjunk addig, amíg el nem tudjuk mondani azt, hogy Jézus, te vagy a mindenem. Olykor házasságokban mondjuk ezt egymásnak, te vagy a mindenem, időnként elhisszük, hogy ez igaz, aztán napról napra szembesülünk, hogy van egy nagy rivális a társunknak, önmagunk, de ne nyugodjunk addig, testvérek, amíg az Úrnak azt nem tudjuk mondani, hogy te vagy a mindenem, te vagy az Úr a háznál. Mert amikor ő az Úr a háznál, akkor van védelem és van perspektíva. Akik esetleg erről elfeledkeztek, akik úgy érzik, hogy a bástya nem olyan erős, gyertek, adjuk magunkat újra oda az Úrnak. Vizsgáljuk csak felül, hogy nem tévesztettünk-e szerepet. Adjuk oda magunkat az Úrnak. Tegyük őt, engedjük őt az életünk középpontjába, és teljünk be vele. Amen. Gyertek, testvérek, most fennállva, mielőtt elcsendesedünk, a 215-ös dicséretünket keressük ki, és ennek a dicséretnek az első három versét énekeljük, mint egy imádságként is. A 215. dicséretünk első három versét, eltévedtem, mint juh, eltévedtem, mint juh.
Segíts Jézusom, őriző pásztorom, hogy ne jussak romlásra. Te hontál drága vért, elveszett jókért, viselj gondot anyájra. Én is jóhod vagyok, én is jóhod vagyok. Nyájadnak legkisebbje, kit te megtéríthetsz, bűnből kivezethetsz. A szép kies helyekre, kérlek azért hétből, töredelmes szívből, fogadj, védj kegyelmedbe. Ém előtted állok, ém előtted állok. Bár titkos bűnökkel és nyilván lévőkkel vétkeztem te ellened. Kérlek mindazáltal nagy irgalmassággal fogad vissza gyermeked.
Helyünket elfoglalva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük Te neked újra azt, hogy gondoskodtál a mi időnkben arról, hogy hozzád jöhessünk. Köszönjük neked ezt a helyet, ezt a napot, ezt a lehetőséget, és köszönjük neked azt, hogy szent lelked által itt vagy közöttünk. Köszönjük neked, hogy van lehetőségünk ma is betelni Te veled, és van lehetőségünk ma is arra, hogy lemondjunk mindarról, ahogyan eddig éltünk Te nélküled, vagy éppen a saját céljainkra igénybe véve Téged, és megtegyük azt a lépést, hogy magunkat adjuk oda Te neked. Urunk, segíts meg bennünket, hogy ne legyen itt közöttünk senki, aki nem él ezzel a nagy lehetőséggel. Köszönjük neked az intő jelet, a figyelmeztetést, Júdás élet történetének ezt a részét különösképpen is. Köszönjük, hogy emlékeztetsz bennünket, hogy melletted is maradhatunk üresek, akik végül a bűnnek és a sátánnak martalékaivá válnak. Urunk, óvjál meg ettől bennünket. Bocsáss meg nekünk, hogy olyan sokszor vagyunk elégedetlenek. Elégedetlenek azzal, akivé Te formáltál bennünket. Elégedetlenek azzal a korral, amelybe ide helyeztél bennünket. Elégedetlenek azzal a néppel és nemzettel, amelynek gyermekei vagyunk. Olyan sokszor vagyunk elégedettek, elégedetlenek embertársainkkal, akikkel együtt élünk, akik a szomszédaink. Olyan sokszor vagyunk elégedetlenek itt a gyülekezetben is. Úrom, könyörüljél meg rajtunk, és segíts meg, hogy be tudjunk telni Te veled. A Te látásod, a Te céljaid lehessenek a mi látásunká és a mi céljainká, hogy megtapasztalhassuk a Te erőidet is. Ebben légy segítségül, és munkáld ezt bennünk tovább ebben a bőti időszakban. Kérünk, könyörülje meg a mi népünkön, nemzetünkön, de ne csak rajtunk, hanem a körülöttünk élő népeken és nemzeteken is. Urunk, józaníts ki azokat, akik a halál, a vér mámorában élnek, és abban lelik örömüket. Van hatalmad és van erőd rá, hogy kiragadd őket az ördöggel való táncukból. Tedd meg ezt, Urunk, a Te kegyelmedért, és őrizd meg azokat, akik a Tieid. Meg is fogod ezt tenni, hiszen ezt ígérted. Tégy bizonyságot azok mellett, akik a békére és a megnyugvásra intenek. Kérünk Téged, őrizd meg bennünket abban a józanságban, amely a Te világosságodból ered. És taníts bennünket arra, hogy nemet mondjunk nagyon határozottan a sötétségre, amely mögött az ördög áll. Kérünk most, hallgasd meg a mi személyes imádságainkat, amelyeket a magunk csendjében mondunk el a Te színed előtt. Amen. Értek testvérek, most helyünkről fennállva közösen folytassuk imádságunkat az Úr Jézus Krisztustól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvéreim, most énekeljük záró énekünket, imádkozzunk a magyar himnusz szavaival, azután majd vesszük Isten áldását, és ne felejtsék el a testvérek a meghívást az ismerkedésre a gyülekezeti terembe. Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.